Vedi a cui hanno la batteria e ciò. Mi serve in questo costante, quando dicono, e si, e da che non c'è, si, e da che c'è lo da su, allora mi, lì mi dicono, ti muovo, già da loro, che non bisogna stare con voi, non si sta lasciato fuggare, ma qui la vita non può. Ti muovo, non si sta lasciato, i piedi, i piedi come raccolto, fuggo così, mi dicono, la testa è quella. Hát kábeltetés előad, ezt a kábelt profi és házi körülmények között. Kérem, hallgassák meg, és a végén tegyenek föl kérdéseket az előadóknak. Köszönöm szépen. Akkor Szabó Bence és Imre Gábor urakat kérem meg az előadások megtartására. Először Szabó Bence.
Köszöntök mindenkit a HT előadáson. A mai téma, mint már említették, IP kamerák beüzemelése, használata, amatőr és profi szinten. Az előadást közvetítjük Ustreamen, rákeresni a HTFR.com-ba lehet. Kérdéseket lehet az előadás alatt telefonon, valamint Ustreamen is a cseten kérdezni. Főleg erről a kétfajta kameráról fog beszélni. Ezeket el is hoztam, sőt, ezt a kisebbet körbe is adom, meg lehet nézni. Ezt a profibat pedig én itt fogom bemutatni. Jól látható? Ugye ez egy IP kamera, látható, hogy ennek már forgatható a kamerája. Nem majd megmutatom később, hogy böngészőből hogy lehet forgatni. Látható, hogy ilyen vezetékes módban is működhet, ez most éppen vezeték nélküliben van. Ezt azzal a kapcsolóval lehet átállítani. Van rajta egy hőszenzor, amint érdekes, hogy a legtöbb kamerával ellentétben ez zölden világít, amikor felvesztük, nem pirosan. A pirosan akkor világít ezt a privacy gombot. Benyomtam. Ilyenkor nincs felvelés. Ugye táp kell neki mindenképpen. És akkor most már nem tudom, miről lesz szó. Be fogom mutatni jelenleg az Amazon Web kamerának a felprogramozását, a használatához, hogy lehet beállítani rajta, hogy vezeték nélkül elérhető legyen. Ehhez megmutatom, hogy mit kell a rúteren állítani, esetlegesen bemutatom a hozzá minden Panasonic ilyesmi IP kamerához adnak egy rögzítő szoftvert, ennek a használatát, valamint ami még érdekesebb ennél az interneten a távoli elérés, és hogy ezzel hogy tudjuk a képét Ustreamen közvetíteni. Imre, a volt kollégám, pedig a professzionális megoldásokról fog beszélni, hol használják, illetve hol használhatják, ehhez milyen tartozékok vannak, és milyen esetek lehetnek. Először is, legelső lépésben az összeszerelésnél, míg nem volt rajta semmi gyári állapotban, vezetékesen kell rákötni a router kapcsolatjára. Valamint kell egy számítógép is ugyanazon a hálózaton, minden majd számítógépről tudjuk állítani, amit szeretnénk rajta. Itt is látható, hogy vezetékes nélküli módba szeretnénk, az alján lévő kapcsolót kell majd a beállítás után átállítani. A szerelés után a VDN lévő programot elindítva, ez a kép fog elünket. Itt a kamerák kereséshez a kamera gombra kattintva is indíthatjuk a programunkat. Itt feljöhet, hogyha be van kapcsolva a tűzfal egy figyelmeztetés, de ezt engedélyeztetni kell, és utána nem lesz fel semmi gond. Hogyha azonos hálózatba tettük, például nálunk ezen a 10.3.1-es hosszú IP szegmensben volt, akkor meg fogja találni ezeket a panasonic kamerákat. Megjegyzem, hogy egyszerre több is lehet a hálózaton, meg fogja találni. És mi is kiválaszthatjuk azt, amelyiket beállítani szeretnénk. Látható, hogy mutatja a kamera IP-színét, hogy melyik portot használja. A nevét, amit mi adtunk meg neki, milyen típusú, és hogy ez most itt, mivel már be volt állítva, ez elérhető interneten keresztül is. Miután kiválasztottuk itt a kamerákat, hálózati beállítások az üzletünk. Itt látszik, hogy ez teljesen hasonló, mintha egy számítógépnél állítanánk be az IP-címet. Igazából ugyanazokat is kell beállítani. Van egy automatika funkció, ott igazából egy nevet kell megadni, lehetőleg valami könnyen megegyezhető, sokat mondó nevet. Amint még itt beállíthatjuk a sávszélességet is, itt most korlátomban van, de 1-2 és 3 megabites most sávszélesség beállítható. Ha ez megvan, ugye itt automatikusban van, de majd később visszatérek arra, hogy nyilván, hogyha kézileg szeretnénk ezeket mind beállítani, lehet olyan eset, amikor szükségünk van rá. Szóval, hogyha meg vagyunk itt, akkor azt érve kattintva ezt a gépen is tudsz látni, ezt tényleg eltartott egy pár percig, mire bekonfigurálja magát. De miután azon végeztünk, a kamera elérhető. Erre az Access kamera gombra kattintva, ez el is éri nekünk a kamerát, és innentől már böngészőből állíthatjuk rajta, amiket szeretnénk. Ugye a legelső belépésnél meg kell adnunk egy felhasználó nevet, valamint egy jelszót. Itt arra kell figyelni, hogy a kis és nagy betűket megkülönbözteti. Szóval akkor figyeljünk, amint érdemesebb egy hosszabb, nehezebb jelszót választani, hogy mivel mostanában elég elszaporodottak már az ilyen hátékony programok, amik egy gyenge jelszót gond nélkül feltörhetnek. Ezen túl vagyunk, bejelentkeztünk, megadtuk az adatokat. Eldönthetjük, hogy szeretnénk-e engedélyezni a vezeték nélküli módot. Ezt itt böngészőben először engedélyezni kell, majd, hogyha elvégeztük a beállításokat, azon is át kell kapcsolni, és onnantól elérhető vezeték nélküli módban is. Nélküli beállításhoz. Ezeket a beállításokat össze kell hangolni a rúterben lévő beállításainkkal. Meg kell egyezni az SSID-nek, kommunikációs módnak, titkosításnak, valamint a rúterben megadott jelszót is be kell ideírni. Következő lépés, ha szeretnénk, itt lesz úgy a távoli elérésre, az interneten megnézőből keresztül. Ehhez is annyi a dolgunk, hogy engedélyezzük az autoport forwardingot, tehát a port továbbítást. Ezt is jobb esetben, ha a routerünk támogatja az UTMP-t, akkor elvégzi magától, ha nem, akkor arra majd visszatérek, hogy mit kell majd csinálni. Valamint eldönthetjük, hogy szeretnénk-e a givenet.com oldalon regisztrálni. Ezt a Panasonic ingyenesen adja a kameráikhoz. Ez könnyebb megkönnyítheti a interneten keresztüli elérés. De ez egy ilyen ingyenes szolgáltatással teszi lehetővé ezt a hozzáférést. Tudja valaki, hogy mikor lehetne ennél az oldal nélkül is elérni a kamerákat? Ez itt a mi regisztrációnk. Akkor lehetne, hogyha XIP címes rendszerünk van, mert akkor úgymond el lehetne élni azzal is, hogy azt az IP címet, amit beállítottunk, azon keresztül lépünk be. De ugye a legtöbb otthoni szolgáltatás nem dinamikus IP-t osztanak ki, szóval azokat bizonyos időben elveszítenénk és maradnak, az igazából ez az egyetlen lehetőség. Hogyha automatikusan beállította, akkor ezt a képet látjuk. Innentől mint nálunk már megadtunk, regisztráltunk, erről a doménnévről lehet elérni. Meg is volt ütletem, hogyha sikeres volt ez a beállítás, akkor itt a interkonfigurációs menüjében lehet látni, hogy itt engedélyezett magának a kamera. Ugyanúgy a kamera IP címe megjelenik, melyik portot használja, milyen protokollon keresztül, és ugye itt látható, hogy engedélyezve is van ez a csat. Ez már a regisztráció, hogy mert scam.com-on. Ugye ez egy ingyenes regisztráció a panasonic kamerákhoz. Ez nagy teremenyú, mert ennélkül viszonylag drága, 10 és 50 dollár közötti összeget kéne kifizetnünk egy ilyen szolgáltatásért havonta. És ennek még a használata is nagyon egyszerű, egy e-mail címet kell beírni, meg egy jelszót, meg kell jegyezni. Utána ilyen egyszerűen eldönthetjük, hogy milyen néven szeretnénk elérni a kamerákat. Itt igazából bármit megadhatunk, szám lehet benne, betű, kis és nagy betű nem is számít. Arra kell figyelni, hogy az itteni regisztráció után egy 30 perc eltelhet, miután mielőtt elérjük a kamerákat, tudom lesz. Az DNS, ez egy dinamikus domain szolgáltatás. Látjuk, hogy mi itt regisztrációnál. Ez úgy működik, hogy a kamera bizonyos időközönként küld egy csomagot a DNS szerverre, ebben az ID-jével, bizonyos információkkal, ebből tudja a DNS szerver a kamera éppen tartozó IP címet, ezt feltárolja, és innen, ha például mobillal vagy számítógépen szeretnénk elérni, látjuk, hogy ő ez alapján, a DNS-i alapján innen a szerverből lekéri a kamera IP címét, és onnan tudni fogja már, hogy milyen IP címen írja ezt a kamerát. Ezekkel kész vagyunk, igazából használjuk is a kamerát, böngészőből ilyen képet kapunk, átjük azonnal itt a kamera képe. Innen állít, hogy forgathatjuk is ezt a fejet, de ezekről majd később visszatérünk, be is mutatom majd, hogy fog ezt kinézni. Ilyen lehetőség az egyszerre több ugyanazon a hálózaton lévő kamera, egy időben lévő nézésére, egészen 16 kameráig tudja kezelni őket, kirakni a képeiket a képernyőre. Ha kevés kamera van, akkor látjuk, hogy itt még a felbontást is állíthatjuk, ez több kameránál már lehetséges. Nem tudom, hogy mit kell akkor csinálni, hogyha ez az automatikus beállítás valamiért nem sikerült, illetve azért, mert hogy a router nem támogatja ezt az UPNC-s megoldást, akkor ugye sajnos nekünk kell kézzel beállítanunk a routerben is, és a kamerában is a dolgot. Látjuk, hogy már kettő hozzá is lesz, volt adva ezen a routeren előre, valamilyen célra, de ez most nem számít. Mi úgy adhatunk hozzá, itt az egyúra kattintva elfogad minket, itt a kamerában beállított, vagy beállítani kívánt IP címet adjuk meg, az ott használt porttal együtt. Látható, ugyanahoz a területhez jutunk, mint az elején a CD-s telepítőről. Itt a számítógéphez hasonlóan beírjuk az IP címet, a subnet maszkot, valamint az alapértelmezett átjárót. Itt is ki lehet választani a sávszélességet is ugyanúgy. És igen, igazából látjuk, hogy nem egy bonyolult dolog, annyi a hátulütője ennek, hogyha több kamerát szeretnénk a hálózatra rakni, akkor azt minden egyes kamerával egyesével meg kell csinálni a kamerán is, valamint a routerben is, és vigyázni kell, hogy az IP címek és a portok ne egyezzenek meg. Következő, hát ez már megnézzük a hozzáadott rögzítő szoftvert. Ezt is nagyon egyszerű igazából használni, CD-ről telepíthetjük, utána erre az ikonra kattintva elindul. ugyanúgy a szokásos módon meg kell adnunk is. Mi felvettünk egy új kamerát a hálózatunkba, olyankor meg kell adnunk kamera IP címét, azt a portot, amit használ, valamint az elején megadott felhasználó nevet is jelzünk. Ezekkel megvagyunk, akkor ez a felülethez jutunk, ha tényleg hasonló a böngésző, ugyanolyan egyszerű kezelni, innen is forgathatjuk a kamerát, többféle dolgot is beállíthatunk, és ugye ezzel a hálózaton lévő gépünkre menthetjük a kamera felvételét. Ez is nagyon egyszerű, a rekordra kattintva, start rekordra elindíthatjuk a felvételt, valamint amit most szeretnénk, akkor a leállításra megállíthatjuk, valamint erre a trik után, erre a recorded image-re kattintva felvett anyagokat. De ezt is majd meg fogom mutatni a végén, hogy hogy működik, látni fogják, hogy nagyon egyszerű igazából használni. A következő, ami szerintem a legérdekesebb rész az egésznek, hogy ezt a IP kamera képét, amit most veszünk, hogy vihessük át Ustream adásra, hogy egyszerre ne csak egy ember, hanem akár több ezer ember is nézhesse, mondjuk ahogy a kis madárkánk így házgat a galitkájában, vagy a halainkat, vagy a terem, amit szeretnénk. Biztos sok embert érdek, szoktak ilyenek is lenni, sasokat néznek, meg ilyenek előfordul, érdekelni szokta az embereket. Viszont van egy kis bökkenő, ezt a kamerát alapból nem ismeri fel a Ustream, ezért be kell iktatnunk egy kis programot, de azért ne riasztaná semmit, meg nagyon egyszerű használni, ingyenesen le lehet tölteni. Biztos sokféle megoldás van, én ezt használtam, erről a címről le lehet tölteni gyorsan egyszerűen. Telepítés után és indítás után ez a kép fogad, itt a kis szerűta ikonra fölvehetünk egy új kamerát ennek is a hálózatába. Itt igen, a szokásos módon be kell állítanunk a kamera IP címét, port, valamint a felhasználat és a játszó, hogy el tudja jönni a kameránkat. Előtte viszont ki kell választani, hogy milyen fajta kamerához szeretnénk, úgyhogy ezt nem tudjuk semmi gond, mert ennél is látható a típusa, ezt kell beírni oda. Onnan egy ilyen ennyi múzenek menüből kiválasztatjuk a neki megfelelőt. Nekünk de ezt kellett a Ustream-es közvetítéshez, hogy ezt adjuk el. Nem, azok leokézve a dolgot, ez igazából elhiteti a Ustream-nál, hogy ez egy sima USB-s webkamera, és annak már egyszerűen áttehető a képe oda. Na, akkor most nem tudom, hogy a Ustream-en ezt hogy kell beállítani. Ugye a Ustream.tv-n érhető el ez a rész. Ingyenesen lehet regisztrálni, akinek még nincs felhasználója. Ehhez mellett kell megadni e-mail címet és jelszót, itt is az e-mail címes jelszó. Fontos, de e-mailre küldik az aktiváló e-mail. Ezeket kitöltöttük, aktiváltuk a felhasználónkat. Viszont azonnal indíthatjuk az élő sugárzást. Közvetítés. Ehhez a Go-Live élőadásra kell kattintanunk. Itt létrehozhatjuk a saját csatornánkat. Meg kell adni egy címet neki, kategóriát, valamint egy rövid leírás. Ezek azért fontosak, hogy nagyon sokat mondóak legyenek, hogy ez alapján tudja az érdeklődő megkeresni a mi csatornánkat, és úgy tudja nézni utána. De innentől már tényleg nagyon egyszerű, feljön ez az ablak, tovább a nyomba, és itt ki is lehet választani, hogy mi ezt a kamerának a képét szeretnénk közvetíteni. Ugye itt meg fog jelenni a képe, hogy mit lát most éppen a kamera, viszont itt még nincs közvetítés, ahol el kell, az, ahol el kell indítani itt a Start Broadcast-tal. Annak a egy olyan képet után már bárki elkeresedés követheti, hogy mit látunk mi a kamerában, és egyszerre többen is. Viszont arra kell figyelni, hogy ez a megoldás valószínűleg is fogja használni a feltöltési sávszélességünket, viszont azt, ahogy már mondtam korábban, be lehet állítani a kamerának a hálózati beállításoknál. Még annyit, hogy sajnos ez a kamera viszont nem hozta forgalomba, viszont külföldről beszerezhető. Itt például az Amazon-tól $399 újonnan Itáliát. Úgyhogy aki kedvet kapott ez a színvel, és ezt köszönöm a kiállás sikeres közvetítést kívánok. Nem, itt még nincs vége. Ő is felmutatom, hogy hogy működik. De a távoli elérése, a kamera, mivel beállítottuk, hogy Wi-Fi-n küldje a jelet, tehát Wi-Fi-n eléri a mi routerünket. Onnan jelen esetben egy digimobil stickkel eléri az internetet, és innen, hogyha tudjuk azt a nevet, valamint ugye a jelszót és a felhasználó, akkor egy mobilról, egy számítógépről nyugodtan nézhetjük, hogy mit szeretnénk. Ennél kicsit bonyolultabb eset a Justina is. Ugye itt is ugyanúgy a kamera Wi-Fi-n eléri a router, szóval a router innentől, ha úgy állítottuk be, akkor Wi-Fi-n elérheti a gépünket. Ott, ahogy említettem, már kellett a segélyprogram, illetve a böngészőben a Justina be kell lépni, elindítani az adást. Ez onnan visszaadja a Ustream-nek, és tényleg az a lényeg, hogy egy címet ad vissza, az megy az internetre egészen a Ustream szerveréig. Tervezenék, hogy nálunk egy streami foglalja a sávszélességet, viszont innen akár többetlen is nézhetik egyszerre. Mert ezt a sávszélességet már a Ustream szerverei fogják használni. Ugye a harmadik eset, amiről még beszéltem, ez a rögzítő program. Itt ezt a hálózaton lévő gépről egész egyszerűen elérhetjük és elindíthatjuk. Akkor most megmutatom azokat, amiket beszéltem, úgy talán szemléletesen, de legelőször megnézhetjük ezt a Ustream-es megoldást. Itt látható, hogy már ki van választva a kamera, kép a stream adására. Itt böngészőből belemegyünk a Ustream-be. Itt már be is van jelentkezve. Ide kattintva elérjük a saját csatornánkat. És mint mondtam, ki is választhatjuk a megfelelő kamerát. És már is ott van vele, hogy kintok. Ugye most látjuk, hogy mit fogunk közvetíteni. Elindítjuk a közvetítést, és igazából innentől pár perc múlva bárki láthatja, hogy mit szeretnénk megosztani a többiekkel. Ugye itt is állítható a minőség, felbontás, ilyenek hangerő. Ennyire egyszerű volt megcsinálni a hitót. Mobilral is el lehet keresni. Ő felvált, tehát fog most menni mobilon böngészőre, belép Ustream-re, és ott simán kereséssel rákeres erre a kamerára, és hogyha eltelt az üzenes idő, mint a 2 perc körül szokott lenni, mire megjelenik ott a listában, legfelül az élőnél meg is találhatjuk ezt a kis adást. Ezt igazából önök is kipróbálhatják, hogyha a filmeketi mobilról gyűnünk megtalálhatják ezt a streamadást. Mire megtalálja itt a keresőben, addig megmutatom, hogy működik ez a felvező program. Ugye én már telepítettem a gépre, kis
De
a kamerának fordítva van. Na, közben megtaláltad?
Aha.
Itt van. így látható, hogy teljes képben jön mobilról is megtaláltuk a közvetítésünket, és igazából önök is ilyen eszközön megtalálhatnak. Most már biztos otthon a listában tettük az ő adásnál. Látható így is van. Na, akkor rögzítő program. Ugye, itt látható a felület. Hozzáadni, itt már hozzá van adva, de itt lehetne. És itt, amit már mondtam, a megfelelő mezőket kitöltünk, meg fogja találni a hálózatban lévő kameránkat. Tetszik le? Jól látható? Talán lehet hallani is, hogy forgatja a mikrofon. Tessék? Már le ki is tört. Itt ezen a kis piros lámpácskán látható, hogy éppen felvétel van. És amikor úgy gondolom, eleget vettünk fel, megállíthatjuk, és itt is lesz, felvettünk, innen lejártatjuk újra. Csak ilyen rövidet vettünk föl, de hosszabbat is fel lehetne nyugodtan.
Igen, ilyen messzebb tárjuk beindítani, hogy mikor
kezdődjön valami. Ilyen mozgásértékelésre lehet indítani hőszenzorra.
Tehát egy ilyen rendőrényre van építve az a fehérletre,
hogy jól készülhetjük. Szóval a távjelés internetről. Remélem, ezt is ugyanúgy internetről elérhetjük. A már említett néven, hogyha így feldobja, felhívjuk fel, aztán az ügyvezetőnek ugyanak hozzáférni. Mi is már bent is vagyunk. És van a kamera. És ezt bárhonnan elérhetjük interneten, böngészőből. Elvileg mobilról is ugyanígy megtalálhatjuk. Ott is feldobják a bejelentkezést, bejelentkezve. Mobilról is itt van a kamera képe. Gépen is lehet forgatni, ugyanezt körbekémlel. Ez a kamera volt.
ami köztünk és közte van. Nagyon szépen köszönöm.
Tehát nagy természetességgel az ifjak beállítják ezt, és megoldják ezt a problémát, nekünk ez talán még annyira nem természetes, most magamat is ideértve, bár ezzel a témával foglalkozom, de azért mivel egy kicsit ismeretet is terjesztünk. Annyit tennék hozzá, hogy ez a bizonyos DNS szolgáltatás, amit Bence elmondott, ennek az a lényege, hogy ha nincs fixi IP-cégünk, hanem a szolgáltatunk egy IP-tartományba dolgozik, és mindig aktuálisan dob egyet, akkor is meg kell tudni találni a kamerát, mert ezt végzi el ez a bizonyos DNS szolgáltatás, amit a Panasonic a kamerához ezzel a ViewNet-ken névvel ingyenesen biztosít, mert egyébként erre elő kell fizetni. A másik dolog, ami lényeg, ugye, hogy ezt az IP kamerákat a saját weboldalunkon keresztül beállított IP címmel elérjük, és szinte mindent tudunk csinálni, hogyha megvan hozzá az a mélységű jogosultságunk, tehát be tudjuk állítani mindenféle a felbontástól kezdve az összes paraméterét, meg hát bárki meg tudja nézni. Ugye most a nagy különbség a weboldali elérés, tehát az interneten keresztüli elérés és a Ustream között, ugye Ustream gyakorlatilag egy ilyen műsorszóró program, most ha ezt a mi terminológiánkba itt a vételtechnikai szakosztályba akarjuk szabatosan megfogalmazni, akkor erről van szó, tehát bemegy a mi feltöltési sebességünkkel ez a kamera Stream a Ustream szerverébe, aki ezt utána a világon mindenkinek rosszabb üzemmódban szétszórja, tehát mindenki tudja venni, nem terhet magát a kamerát. Ha weboldalon keresztül érjük el, akár az interneten, akár a kontrátmálózaton belül, akkor az egy kliens a kameraszervernek, és az IP kamerák azért általában véges sávféleséggel rendelkeznek. Nálunk a Panasonicnál ez úgy szokott lenni, hogy egy ilyen 14 felhasználó igazolhatjuk, hogy mennyire használjuk a sávféleséget, mert két korlátja van, maga a kijövő sávféleség, és az, hogy hány kliens tud ki, hogy hány hozzáférés tud kiszolgálni. Tehát ha weboldalon keresztül, akkor ez előbb-utóbb véget ér. Tehát, hogyha most egy ilyen kamera van csak beállítva, ami a madarainkat nézi, akkor ha mondjuk 15 felhasználó van, akkor a 15. nem biztos, hogy lát képet. A Ustreamen keresztül viszont ez minden további nélkül. Úgyhogy ennyi. Ja, és ami még a kamerához hozzátartozik, ugye említették, hogy kis mozgásérzékelő van benne, amivel lehet programozni, hogy bizonyos dolgok elinduljon a felvétel, jelet adjon. Tehát mindenféle olyan dolgot, ami egy házi megfigyelésre alkalmas. Ez lehet teljesen magánszélú, de lehet biztonságtechnika is. És általában amivel én fogok beszélni, az pontosan a professzionális alkalmazások milyen különbségek vannak ezen kívül, mert maga a hálózatfelépítés, a beállítás gyakorlatilag ugyanez, amit itt Bence elmondott nekünk. A felhasználás teljesen más, tehát ahhoz hozzátartoznak bizonyos dolgok, amik teljesen különböznek. Alkalmazásoknál a biztonságtechnikát nem elemzi, bár hozzá kell tegyem, hogy nem kifejezetten csak biztonságtechnika, tehát nem vagyonvédelmi célból használnak ilyeneket, használnak technológiai célból is, tehát olyan helyeket is bekameráznak, ahol esetleg valami művelet folyik, legyen az egy logisztikai központ, ahol csomagok jönnek, mennek, vagy pedig legyen az mondjuk akár egy atomerőmű reaktor végzel, ahova nem kérdezik a kutatás miatt bemenni, de azért így látni, hogy a robotok mit csinálnak, és hogyan emelik ki a fűtőléteket, helyezik el, mozdítják a rész, és nyilván abban a részben számvezérelt kamerával ezt nagyon szépen meg lehet oldani. Milyen típusú kamerák vannak ebben a műfajban? Itt vannak ezek a bizonyos fix kamerák, vagy box kamerák, amik hát rendelkezik egy kameraszerkel, és mindig valamilyen optikát kell rátenni, hogy még szélesebb körbe tudjuk használni, de léteznek olyanok is, amik itt látható, ez úgynevezett csőkamera, ez egyben van építve egy optikával, egy viszonylag nagy mélységélességű kis optikával, és bárhol a föltehető tulajdonképpen élességet se kell állítani, mert annyira nagy a mélységélessége, hogy csak azt kell kiválasztani, hogy mit lásson, és már működik is. Ami kültérben van, ugye ott azért többféle szempontból kell védeni a kamerát, van ez a bizonyos kültéri ház, amiben beleteszik ezt a boxkamerát, hogy egyrészt az időjárás biztonsága, egy másrészt pedig esetleges támadás, vagy valamilyen vandál beavatkozástól óvják, de erről majd még fogunk beszélni később többet. A drónkamerák, ez egy nagyon elterjedt használat, mert ezeket általában mennyezetre vagy oldalfalra föl lehet tenni, ugye nem kell ilyen kontroll, meg kevésbé feltűnő, esetleg rejteni is lehet. Beltéri és kültéri alkalmazása van. Ami különbözik a boxkamerák, hogy ennek saját optikája van, tehát egy belső optikai kifleksere van, ami hát meghatározza a látószögét, meghatározza az optika esetleg egy zoom lehetőségeit. De az az előnye megvan, hogy ezzel a bizonyos házzal, amit esetleg le is lehet sötétíteni, nem látja a bocsertenkedő, hogy most éppen merre. Vannak ezek a úgynevezett funkcionális drónkamerák, amik hát távvezérléssel forgathatók, függőleges és vízszintes irányban egyaránt, tehát egy egész komoly teretbe lehet vele pártálni, adott esetben egy beállított valamilyen külső jel hatására beáll egy pozícióba és azt veszi, amit éppen ott lát. Tehát ez egy ilyen eléggé robotszerű megoldás, ennek is van kültéri és beltéri része. Ezek a beltéri részei, amik tulajdonképpen csak ilyen forrás, ilyen mechanikai védelmet szolgálnak ezek a házak, a kültéri viszont másokkal bonyolultak, szintén időjárás és egyéb viszonyok miatt kellett védeni. Hát itt a kültéri megoldások, ugye a CCZ, a Fairfield Zoom, ez a tulajdonképpen egy mozgatható forgózsámoly, vagy beépített mozgóhelyes kamera, attól függ, hogy most fixbox kameráról beszélünk, amit egy forgózsámolyra helyezünk, vagy pedig egy zoom kameráról, ami eleve így van kifejezve. Ez az alapszabvány az IP66-os, ami víz és por ellenálló bulok tulajdonképpen, ami hát ellenáll akár hónak, jégnek, esőnek, bárminek. És ugyanakkor, ugye ha ezt itt behavazna, vagy rám, vagy ne egy kis ablaktörlővel is ellátják, a drónkameráknál ezt úgy oldják meg, hogy van egy belső fűtés, és akkor az még ezt a kis felületet is védi, de itt elég érdekes megoldások vannak még, hogy ezeknek a bizonyos hitet dolgoknak hogyan áll ellen. Ez itt az a rész, amit most bemutatok, ahol ez a megoldás valójában elbukik, vagy hogyha csinálnánk, akkor muszáj lenne időnként cserélni a kamerát, mert egyszerűen nem tud mit kezdeni ezzel a dolggal. Tehát van egy tengerpart, ugye, ahol van azért egy ilyen hullámfogó rész, és a tengerparti részen úszó sétányon van fölterelve a kamera, és a tenger felől egy állandó sóspárás levegő, vagy erős intenzív szélhatás éri a kamerát. Hát itt látszik az eredmény, hogy ilyenkor mi történik, egy ilyen mechanikus részben van a kamera fölrögzítve, és hát itt egyszerűen a súly terhelés miatt ez az anyag elfárad és eldobja magát, hogy miért is van ez, kielemezték, és látszik, hogy ez az egyébként alumínium öszvözet és nagyon kemény korrózió álló fél is meghal, és az ilyen viszonyok között, tehát ilyen zárványok keletkeznek benne alumínium oxid, és a tengervíz klór tartalma elkezdi ezeket itt marni, és ott, ahol a mechanikai termelés a legnagyobb, egyszer csak elfárad. Szóval igazából erre nagyon nincs más megoldás, kísérleteztek speciális festékekkel, bevonatokkal el lehet odázni ezt a dolgot. Talán a kamera élettartamáig ki lehet tolni, de igazából nincs hosszú távú megoldás. Ellentétben az összes többivel, ahol hőmérséklet normál hó és vagy és eső van, ott ez a dolog túlél, de a tengerparton ez nem sikerül. Ugyan lehet ezeket a külső hatásokat még minimalizálni, milyen megoldások vannak. Hát van egy speciális bevonata ennek a bizonyos drónbúrának, ami egy ilyen hidrofil bevonatnak szokták nevezni, most összehasonlították, hogy ez a része ez nem ilyen bevonattal van, ez pedig igen. A lényege az, hogy a ráhulló vízcsepek, vagy lefolyó vízcsepek le is mennek rajta, és nem száradnak rá, nem ülnek meg rajta, tehát az a só vagy egyéb vegyi anyag, ami van az esővízben, az nem tud rárakozni erre a felületre, így aztán sokáig láthatóvá válik a kép. De ugye van belső páraképződés is, és erre kitaláltak egy nagyon érdekes megoldást, egy ilyen kis mikro hidrolizáló berendezést, ami a kamerában lévő vízmolekulákat egy szénfog szénbontja, tehát a pára, ami van benne, az egyszerűen egy ilyen elektródákkal ellátott kis speciális anyagból készült réteggel kiképzett anyag szétbontja pozitív hidrogénionokra és oxigénre, és az itt körül távozik is a kamerában, de ne együtt, hogy durranókáz legyen, hanem szépen már egy távolságra, és akkor ezek a molekulák úgy apránként egymásra találnak, akkor nem robbanás lesz, hanem víz lecsöpögés vége. De valójában ezt a párát kiszívja a kamerából, és így belül sem párásodik annyira. Hát természetesen vannak extrém körülmények, meg a mai szélsőség, hogy mindent nem lehet tervezni. Tehát van olyan szélsőérték, amikor ez nem egészen, de az esetek nagy többségében kiválóan működik a dolog. Akkor a megvilágítási viszonyok, ugye, ami a következő kihívás, hogy éjjel-nappal, borult idő, holdfény és minden egyéb látszik, hogy mekkora különbség és milyen átfogás kell egy napfényes, világos időjárásban, egy csillagos ég, vagy akár egy sötétfelhős szabad levegő, vagy pedig egy bizonyos műhely vagy raktári körülmények között. Tehát a 100.000 luxtól az 1.000 luxig itt minden előfordulhat, tehát el lehet képzelni azt, hogy mekkora dinamika átfogást kellene a kameráknak így megvalósítani. Egy ilyen otthoni kis házi kamera, ez nyilván azokra a viszonyokra van kialakítva, amit úgy otthon a félhomálytól a teljes fölkapcsolt villanyig van, de hát az egy nagyon szűk tartomány ezen belül, tehát az csak itt a fájban van. A másik pedig, ami hát előny és hátrány egyben, ez a bizonyos látható színek tartománya. Ugye tudjuk, hogy a kamera képfelvevő eszköz, ami lehet CCD, lehet valamilyen MOS eszköz, általában az infra tartományban többet lát, mint az emberi szem, viszont nekünk az emberi szem számára kell előállítani színes képet. És ezért egy ilyen infrared, tehát egy infravörös szűrőt tartalmaz a kamera, hogy reprodukálni tudja a helyes színeket. És akkor itt vannak kamerafunkciók, amit megemlített, mert ezzel függ össze. A színes kamera esetében ez az autotracing változat, a fehér egyensúly követés. Tehát ma már azt is meg tudja oldani a kamera, hogy én most itt vagyok benne, ez egy villanyfény, egy teljesen más spektrumú fehér fény, mint hogyha én oda kimegyek, és ha ezt nem állítom át, akkor a kamera kinéz, akkor a borzasztó kékesen fogok látni. Ha ez a funkció be van kapcsolva, akkor követi és észreveszi, hogy itt eltolódtak a színek, és automatikusan helyre húzza, és kint is ugyanolyan színű lesz az illető arcaruhája, mint itt benn. Ez az állít autó ványkontról, ez pedig hát ezt szokták a stúdió kamerákban is használni, tehát amikor az adott megvilágítással egy fehér lapot elítettek a kamerának, és egy gombnyomásra automatikusan kiegyenlítem, hogy azt a fehéret, amikor kamera elé teszek, vagy fehérnek lássa, és akkor a pixel úgy marad, de hogyha változnak a világítási körülmények, akkor ez természetesen elmegy valamilyen irányba, és ez nem jó, tehát ezért az ilyen jellegű kameráknál, ahol nekem az a feladatom, hogy mindig értékelhető képet hozzak, ha sötét van, ha világos van, ha villanyék, ha napsüt, akkor ezt az ATV funkciót kell aktivizálni, és azt fogja ezt tartani. Fekete-fehér kamerákban az infraszűrő nincs benne, de ott már ez a 1000 nanométer körüli rész, tehát a 700 fölötti rész, itt az láthatóvá válik a kamera számára. Ugye egyszerű függ, hogy kamerával, mobiltelefonnal megnézni a távirányított, hogy működik-e. Ez ugyanez a műfaj. Itt arról van szó, hogy nekünk egy olyan kamerát kell létrehozni, ami sötétben is lát, ugyanakkor a színeknek annyira nincs jelentősége, de a mozgás alapot ugyanúgy szeretném látni. Akkor ezt a kettőt kombinálni kell. Hogyan kombinálják? Hát úgy, hogy van ez a bizonyos színfűrő a kamera érzékelője előtt, ami hát ugye, mint említettem, CCD vagy MOS szenzor lehet. És van az infraszűrő, aminek színes kép esetén igazából van szerepe, tehát őt akkor ott kell hagyni, de hogyha a kamera sötét, tehát besötétedik, átválik képszakai üzemmódra, akkor ezt az infraszűrőt el kell venni. Ez a szimbólum, amit a kamerákra szoktak rátenni, ez a DL Night, ez az éjjel nappal látó kamerának az ismérve. Ebből is kétféle van, egy szoftveres éjjel nappal látó, ami tulajdonképpen nem mozgatja ezt az infraszűrőt, hanem amit lehet, ameddig színes képet reprodukálna, nem akkor csinál fekete fehéret, és elektronikusan csökkenti az ezzelből lévő zajt. A valódi éjjel-nappallátok viszont elmozdítják ezt a szűrőt, tehát egy ilyen dolog fog történni. Hogy kinyílik gyakorlatilag ez, és egy jó fekete érzékelhető fekete fehér képet látok, és ilyenkor most teljesen sötét van. Ezt úgy valósítják meg magában a kamerában, hogy ez a bizonyos képérzékelő eszköz egy motorral mozgatható mechanikán van elhelyezve, mert amikor az infraszűrőt kiveszi, akkor változik a távolság is, tehát életlen lesz a fekete-fehér kép, ilyenkor csinál egy automatikus élességállítást, tehát ebből a képből egy éles kép lesz ezzel a motoros megoldással, amit egyébként lehet aktivizálni távolról is, tehát hogyha most a kamera valamilyen módon esetleg rezgi is, vagy mint folytán elveszi az élességét színes állapotába is, akkor távirányítással ezt a bizonyos autofókusz vagy autobackfókusz beállítást meg lehet csinálni, megkeresi az optimumot és éles kép van, nem kell kosara sem előbérelni, vagy létrára látni és kis monitoron figyelve beállítani. Hát az infrared, vagy hát, infravörös fényvető, az nagyon jó fogalmakat tesz, mert a kamera valameddig tudja ezt érzékelni, de hogyha sötét van, és nem akarom, hogy az illető lássa, hogy én figyelem, akkor különböző infrafényvetőket elhelyezhetek, és akkor egész komoly ilyen 100 méteres távolságokra is tudok világítani, és kamerával tudom látni. Hát ez a réteg gyakorlatilag az egyik legismertebb gyártó, akinek a terméket használják. Ez úgynevezett külső infrafényvető, de vannak olyan kamerák, amikben infraledek az optika köré, vagy mellé be vannak téve, és akkor éjszakai üzemmódra változik, ezek bekapcsolnak, hogy a láthatóságot megnöveljék. Amit kívülről hát az ember is nem érzékel, tehát nem is látja ki, hogy csettenkedik a sötét, vagy igen, szépen áll a világít, még árnyéka is van, csak nem a látható, nem a számukra látható tartományon. Még egy-két szót beszéljünk a lencse típusokról, amiket ezek a úgynevezett box kamerákra tudunk tenni, ugye azon kívül, hogy különböző fókusztávolság van, a legegyszerűbb megoldás egy ilyen kis átlagos valami, fix a blender, tehát az irisztállítás is fix a fókusz, egy alacsony költség, egy olyan helyen, ahol nem akarok változtatni a képkivágást, hogy nagyjából állandó fényviszonyok vannak, vagy legalábbis akkor, amikor én látni akarok, akkor ez egy olcsó megoldás. Az autóirises optikák azok már nyilván ezt a fajta dinamikát tudják produkálni, hogy szélesebb változó fényviszonyok mellett lekövetik és rátlentésnek a, hogy szép magyarul mondjam, a világosabb részletek, a világosabb képe, és amikor sötételik, akkor nyitja a blendét, és ugyanolyan jó minőségű zajmentes képet tud produkálni. Ha ez a kamera egy fix fókusz, akkor ugyanott vagyunk, amit az előbb mondtam, csak nagyobb dinamika tartományban látok. A változtatható fókusztávolságú kameráknál tulajdonképpen ami manuálisan állítható, azért van ez a dolog, mert amikor beállítják, nem kell olyan pontosan kalkulálni a távolságot, kicsit ki lehet korrigálni manuálisan úgy hagyni, ez nem távvezérelő, csak egy beállító pont, akkor az úgy működik. A legintelligensebb dolog pedig, amikor ezt a bizonyos zoomot, tehát a varió optikát én tudom távolról vezérelni, és akkor már a programot is tudom, meg rá tudom közelíteni bizonyos igényeknél a két részletek. Másik fontos dolog, amit itt kalkulálni kell, ugye az optika fókusz távolsága, vagy gyújtott távolsága, ami hát ugye ismert dolog, csak kicsit összetettem a dolgot, hogyha rövidebb az optika gyújtott távolsága, nagy látószögben látunk, ha közepes, akkor egy ilyen átlagképet, és hogyha valami részletet akarok, akkor telefotó vagy kis keskeny látószögben rá tudok közelíteni arra a dologra. Ha fix optikákkal kalkulálunk, akkor természetesen figyelembe kell vennünk azt, hogy a képérzékelőknek milyen a mérete. Hát ezek azok a tipikus képérzékelő professzionális, de szerintem az amatőr kamerák jó részében is. Aminek hát az a hátránya megvan, hogy mindegyikhez tartozik a saját hozzátervezett optika. Tehát egy olyan optika család, amelyiknek féltolos, vagy egyharmadtolos, vagy egynegyedtolos, de képérzékelős kamerára méretettek. Lehet őket variálgatni, de itt látszik, hogy azért vannak kompromisszumok. Tehát ha nagy értékelőre kisebb letervezett optikát használunk, akkor természetesen a sarkai levágódnak, meg eltűnnek, meg eltorzulnak, és ugyanez a többire is elmondható, tehát hogyha nagyobb optikát, nagyobb CCD-re tervezett optikát kisebbre tettek, akkor változhatnak a képkivágások, és nem erősen. De ha ezeket a méreteket tudjuk, akkor már itt kis képlet ismeretében, itt most amiket itt képleteket mutatok, a számolások a vízszintes képmérem és a kamerától való tárgytávolságból adja meg, hogy milyen kamerát illik használni. Ma már erre vannak ilyen internetes számítató felületek, ilyen segédprogramok. Régen ezt a klasszikus időkben ilyen forgó tárcsára kitették. Tehát olyan volt, mint a biztonságtechnikai mérnöknek, mint a másiknak a szlogallép. Tehát egy ilyen ki lehetett körbe forgatni, hogy van nekem egy ilyen tárcsávolságon, egy ilyen magas alapon, ezt nekem föl kell lenni, milyen optikát választok hozzá, és megmondta ez a kis tekerentjű, hogy célterület választani. Látószög számítását szintén itt a vízszintes látószög, de van függőleges látószög is. Tehát, hogy amikor tervezem, hogy mi az, amit nekem látnom kell, akkor hát ezekkel a képletekkel lehet számolgatni, és optikákat lehet cserélgetni. Ma már nem igazán hivat ez, mert a vezérelhető zoom kamerák is a hatalmas, tehát ilyen 30-szoros, 72-szeres zoom tartományok szinte mindent lehetővé tesz. Tehát ezek már csak ilyen nosztalgia dolgok. Aztán hát, ami viszont fontossá vált, és lényeges paraméter, ugye az a pixel per méter. Tehát az, hogy az a képen látható részlet, az milyen méretű, és az hány pixel állítja nekem először. Tehát, hogyha én nézek egy nagy területet, és parkol 20 autó, de meg kell mondanom, hogy a rendszámai. Még akkor azzal számolni kell, hogy a felbontás, amikor ráközelítek arra a rendszámra, vagy pedig nem tudok ráközelíteni, mert ugye ez régen még úgy működött, hogy vettek a kamerát képeket, és akkor benne egy szoftver dolgozott, és kikereste azokat a részleteket, mondjuk látszól ismerte, analizálta, akkor ennek nagyon fontos, ez egy nagyon fontos adat volt, mert meg volt adva, hogy mennyi minimum pixelnek kell ahhoz lenni, hogy én egy rendszámot fölismerjek, amin számok és karakterek vannak. Viszont már a 4K felbontás esetén, ami ugye hát már a Full HD-nak is a négyszerese, a 8, nem bocsánat, a kétszerese, de a 8K már ennek a 8-osa, tehát igazából rengeteget tudok lefedni hatalmas területet, és ha zoom optikával belemegyek a részletbe, akkor a teljes felbontással képzelő eszköznek erre rendelkezésre áll. Tehát ugyanaz különböző távolságokból egy és ugyanazon optikával elő tudom állítani, és maga a pixel per méter adat is ugyanaz lesz, tehát el tudom olvasni a rendszámot, fel tudom ismerni az alakot. Mi lesz itt a fűkeresztmetszet? Egyértelműen az optika minősége. Tehát amilyen felbontás ma az eszköz tud produkálni, és kritikussá válik, hogy egy hozzávaló optika legyen. Tehát egy standard kamerához standard optikát így használni, egy Full HD-hez nagy felbontású optikát, és a 4K-hoz viszont már mindenki fejleszti azt a szuper optikát, ami minimális fordítás mellett teszi lehetővé ezeket a gyakorlati példa, amit itt mutatok. Tehát, hogyha 64-67 pixel esik per méter, tehát akkor látszik, hogy ezt föl lehet ismerni, hogy ő egy alak, még talán azt is, hogy egy férfi alak, de hát nem biztos, hogy ez teljes egészében az alak beazonosítható. Ha keresünk valamit, tehát nyomozati célra be akarnak valakit Isten bizony azonosítani, hogy ő ilyen 90-100 közötti pixel per méter adattal, ez már azért elég jól felismerhető. Ha abszolút be kell azonosítanom, és ez a mai világ és a mai korszerű kamerák, akkor látszik, hogy 250-320 pixel, tehát egy ilyen kell ahhoz, hogy én egyértelműen felismerjem. De általában olyan 150-200 azért az illik ahhoz, hogyha egy kisebb területet nézünk, tehát ha csak az arcot, akkor ettől egy kicsit kisebb, 150-200 pixel is elég ahhoz, hogy arcfelismerés tudjon működni, de az akkor csak az arcra szorítkozik. Ez csak egy példa arra, hogy lássuk, hogy mit kell számolni, hogyha tényleg ezt komolyan analizálásra akarjuk használni. Hát itt egy kicsit csak összefoglalom, hogy milyen két méretek vannak. Az analóg világ ugye az egyrészt a 625 soros Pál videójel, amit itt jól ismerünk. Én azért írtam most ki ezt a 4-10, 2-10 és 10 felbontást és 20-10-et, mert hát ugye ezek az analóg kamerák is már átjönnek az intévilágba. Tehát ma már rendszeresen csinálják, hogy meglévő analóg kamerák kiválóan működnek, az a felbontás is jó, nem akarunk változtatni, nem beszélve a kábelezésről, fogadjuk a kamera videójelét, digitalizáljuk, streamet csinálunk belőle, és rögzítjük így, ilyen módon, amit Bence kollégám sem mutatta. Tehát ezért akkor ezekkel a felbontások, ebből származó képekből egy ilyen felbontásokra lehet számolni, hát ezek azért nem túl nagy értéken, elég korlátozottan lehet őket használni. Az IP-ben már ugye megszűnik ez a szabványos kötöttség, ott már gyakorlatilag elindulhatunk a csillagos ég felé. A VGA-ból fellépünk az 1,3 megapixelre, aztán a 3 megapixelre, itt látszik ezeknek a külön elnevezése, ilyen számítógépes terminológiával, számítógépes grafikai terminológiával, és a 4/3 felbontása. Ma már a 16:9 ugye elterjedtebb tévéadás is ezen megy, tehát most már szemünket kihet megszokni, ugyanezek megvannak, csak egy kicsit mások az oldalarányunk. Hát itt a másik érdekesség, ami még a kameráknál fölben ugye ezeket táplálni kell. Régi klasszikus időkben ugye a hálózati táplálás, a 24 voltos váltófeszültség, vagy a 12 voltos egyenfeszültség az, amivel tápláltuk. Analóg kameráknál is megvolt, de megvan ez most a digitálisoknál is, lehet egy ilyen megoldást alkalmazni. Ennél a kamerának is egy külső tápegység, hanem egy külső 12 voltot ad neki. De lehetőség van az IP kameráknál ennek a over Ethernet megoldásnak az alkalmazására. Ehhez olyan hálózati eszköz kell, ami képes ezt a tárgyfüggséget az Ethernet kábelen a kamera számára biztosítani. Hatalmas előnye látszik rögtön, hogy a kábelezés ugye egyszerű, az adat és a hálózati táplálás egy kábelen el tud menni. Ennek megvannak a maga előnyei és hátrányai. Nyilvánvaló, hogy a kamerában, egy ilyen kis box kamerában minimális az igénybevétel, a tápegységigény, de képzeljük el a külső box kamerát, aminek fűtőtekintje van, párátlanítója van, mozgató mechanikája van, hát azért oda nem kell, tehát ott különböző szabványok léteznek, ebben a over Ethernetben létezik egy közönséges, és van egy DOA plusz elnevezésű, de ez egy gyűjtő nevű, ezeknek külön szabványuk van, meg lehetne mutatni ebbe, el lehetne mélyedni ennek a tudományába, és csak itt ezt a megjegyzést tettem, azt a klasszifikációt. Tehát ez arról szól, hogy a kameráknak különböző teljesítményfelvételű áramigényük van, és amikor összekapcsolódnak, mint hálózati eszközök ezzel a hálózati kapcsolóval hálózati switch-et, akkor elkezdenek kommunikálni, és megpróbálja beazonosítani, amennyire lehet, és ez is amennyire lehet szabványosítva van, hogy milyen eszköz van én nekem a portomon, és hogyha megtalálja, akkor optimálisan tudja táplálni. Ehhez van ez a bizonyos LLDP beállítása a hálózati eszközöknek, ezt célszerű aktiválni ilyen esetben, és akkor lezajlik egy ilyen kommunikáció, azt lehetne mérni és meg analizálni, mert egy külön egy órát megérne ez a játék, hogy ez hogy történik, de ha a beállítás jó, akkor optimálisan tudja kihasználni ezeket a dolgokat, mert ugye lehet, hogy az egyik csak ilyen alapbeállítás, egy 15 wattos táplálás, de a másiknak már kell egy 36-38 vagy 40 wattos, vagy adott esetben ennek keresztül, hogy ezek jól működjenek, hát egy ilyen módon lehet egy új szabványjal és egy új beállítási lehetőséggel optimalizálni. Általában úgy szokták megoldani, amennyiben lehet, hogy szünetmentes tápegységre teszik a hálózati eszközt, úgy, mint az informatika egyéb területén is általában. Ez ugye egyrészt védi az adatforgalmat, meg hát a kamerát is, de azért vannak vele érdekes tapasztalatok, mert igazándiból arra jó, hogyha megszűnik a záros szolgáltatás, akkor azért még legalább a rögzítés, meg az a hálózat működik egy darabig, amíg ez írja, de lehet, hogy átvált egy másik generátorra is biztosítható, ez attól függ, hogy mennyire kiemelten fontos az objektum, amit figyelek, ezt meg tudom oldani, hogy hogy ez állandóan rendelkezésre álljon, de hálózati zavarok esetén azért itt elég fontos, vagy elég érdekes dolgok történhetnek, mert azért ezen a bizonyos szünetmentes táton azért ilyen transziensek, hálózati zavarok át tudnak szépen menni, és komoly meglepetéseket tudnak okozni. Erre volt jó pár példa a világban, és nagyon meglátjuk a kamerák élettartamán, és amikor vizsgáljuk a sérült kamerát, hogy ott az átegységen az íték és a nyomtatott áramkörökből mi és hogyan éget ki, akkor kiderül, hogy azért itt át tud jönni sok minden. Ami nagyon érdekes tapasztalat volt, és az lesz is az utolsó részben, az az, hogy ugye említettem, hogy 24 voltos változtatőség, ez egy nagyon elterjedt, ugye kisvető, ugye egy ipari környezet nagyon jó, szeretik használni, hogy a kamerákat erről táplálják, egy 24 voltos grafon keresztül. És hát az is cifra dolgokat tud művelni, mert ami egy ilyen pulverover ezernetes szabályozott egyenfeszültség megy a kamera felé, azon annyi védelem és annyira stabil, hogy sokkal kevésbé érzékenyebb a kamera arra, hogyha a hálózat felől kap valamit, mint a 24 volton. Tehát valószínű voltak olyan villámcsapások, hogy egy raktárépületben a hálózati eszközök meghaltak, de a volt kamerák gyönyörű szépen túlélték. És amik kamera nem érte túl, azok általában az óvok voltak, amiket nem így hajtanak. Mert hát egy időben azért ezek a bizonyos jó minőségű over-over ethernet switchek vagy injektorok, tehát ilyen, ami a hálózatban berakja a tápfeszültséget a megfelelő áramerősséggel, ezek az eszközök nem voltak olyan olcsók, és ezért inkább maradtak azon a hagyományos jó bevált megoldásnál a telepítők, hogy a 24 voltos látófeszültséget használták. Na, azon keresztül aztán a hálózati zavarok sorba ütötték ki a dolg kamerákat. Azért még előtte mondanék pár szót erről a bizonyos vandálbiztonsági dolgokról. Hát ennek az a lényege, hogy hát a kamera védve legyen erőszakos kártékony beavatkozásoktól, amennyire azt lehet. Erre vannak szabványok, itt látszik egy ilyen IK10-es szabvány, ami itt be van idézve. Ez csak azt írja le, hogy ez a bizonyos kemény fénybázas és hát komoly erővel bíró domburkolat, hogy hogyan teszteli, tehát egy 5 kg súly, aminek egy ilyen kialakítása van, azt 40 centiről 5-ször rádobják a kamerára, szabad eséssel, és a másik pedig, hogy egy ugyanezt az 5 kg súly 1 méterről 3-szor, 5-ször 3-szor, ha ezt túléli, akkor megfelel ennek a szabványnak, mi erre azt mondjuk, hogy mi ezt mindig fölül teljesítjük. Tehát itt különböző kísérletek és energiák vannak, amikkel ez a kamera felületet megüti. Belsőben ugyanez a szabvány van végül, és amivel megoldják, az egyrészt, hogy ne nézzen ki a robosztusan, mert az időjárás ellen nem kell védeni, és azért esztétikai követelmények lehetnek egy belső térben, de a fényváz az ilyenkor előírás, és ez a polikarbonát burkolat, ami hát rendkívül előírás, a tesztek majdnem ugyanazok, tehát mechanikai szempontból olyan túl sok különbség nincs, inkább a biztosan. Tehát ezek olyan paraméterek, amiket csak a fotó kamerát tudnak. A világvédelem. Na, ez aztán megint egy külön előadás téma lenne itt bőséggel. Én megint csak egy tapasztalatot mondok, hogy mit is történhetnek. Egy tipikus elrendezést látunk. Itt van egy ilyen úgynevezett box, egy ilyen doboz, ahol az elektronika van, itt vannak a hálózati eszközök, tápegységek, esetleg egy helyi kamerához, vagy kamerához rendelt szünetmentes tápegység. És ugye ez föl van terelve egy oszlopra, itt néz a kamera befelé, ez előről, ez hátulról látszik. Jön a megtáplálás, ugye, a hálózati feszültséget bemegy, itt van egy valószínűleg szünetmentes táp, van egy switch, ami esetleg power-over ethernet, vagy domkamera esetén, mint említettem, még a legtöbb ilyen installációban a 24 voltos feszültség, ami szintén minden megy ki. Tehát itt látszik, hogy hálózat is megy, a másik oldalon megy ez a 24 voltos vezeték, és hogyha itt villámcsapás van, ugye akkor már az erős áramú vezetéknél a földbe is megy le hatalmas áram, ami képes indukálni ilyen-olyan feszültségeket, ami végig megy az egész hálózaton, tehát egyrészt van egy ilyen tüskefeszültségek sorozata, ami hogyha nem tudom rendesen leszűrni, beinthat a kamerába és igazándiból kivégzi, amit említettem azért a hálózati eszközök és az egyenfeszültség meg a stabilizálás, az sok mindent üzletben. De a 24 voltos napon keresztül megy, erre mondták, hogy akkor nézzük meg, hogy mi lehet. Egyrészt kényes dolog az, hogyha túl sokán, nagyon hosszú szakaszon, akár 80 centi vagy 1 méteren, a 220 volt, vagy 240 volt, és a 24 volt egy. Mert akkor ugye amíg lecsapódik, és ezen a távvezetéken megjelenik a hálózati távon zavar, az átindukálódik a 24 voltra, és beszaladhat a kamera azon oldalán. Tehát ezért térszerű optimalizálni és azt mondani, hogy ezt a távolságot ne haladjuk meg, és ha tehetjük, akkor ne egymás mellett vigyük a kettőt, hanem mondjuk vigyük így föl az egyiket, a másik meg a másik oldalon menjen alul. Tehát ugye a távolság a kettő között amennyire lehet minimális legyen, mert akkor ez az átindukált zavarfeszültség meg minimális, és akkor már benne tudunk maradni a dologban, és nem fogja a kamera távegységét kinyírni. Erre egyébként elég komoly specifikációk voltak, de azért meséltem el ezt, mert a tapasztalatokat mutatták, hogy amit a gyár először bevezetett, az még egy stabil, normális, erős áramú ellátott országban hittottam, ott megfelelt, és csak ilyen villámcsapások esetén, vagy külső zavar esetén okozott gát. Más országokban, és itt most Törökországot említeném, ahol egy ilyen hirtelen felfutás volt, egy ilyen ipari és beruházási felfutás, ott azért erre nem sokat adtak, és az erős áramú hálózatuknak a minősége eléggé vattak. Tehát nagyon sok probléma van, bent tele van transziensekkel, és ha még rájön a vihar, még villámok okozta dolog, akkor gyakorlatilag az a specifikáció, ami egy ilyen 80%-os túlfeszültséget megengedett a 24 voltnak, az is kevés volt. Tehát ezt még meg kellett duplázni ahhoz, egy áramköri módosítással, hogy innen ne érje a kamerákat. Úgyhogy idáig jutottam el itt a házi kis kamera beállításoktól a profi világig, és csak úgy néhány dologra szerettem volna fölhívni a figyelmet, hogy mi mindennel nézzük szembe, hogyha amúgy egyébként az a célunk, hogy egy bizonyos helyről állandóan érzékelhető képet állítsunk elő. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, és akkor várjuk a kérdéseket, gondolom az előző előadásra is erre is, ha van.
És nagyon köszönöm a HPR nevében a két előadás előadónak a kiváló előadását. Én gondolom, sok kérdés merült fel a kollégákba, hát itt az alkalom, hogy ezeket feltegyék, de valószínűleg ezek olyanok sem nem tudunk megválaszolni, de ezt majd a urak. Köszönöm különben a figyelmüket, és ha vége van a kérdésekre, akkor becsukjuk az előadást. Köszönöm szépen.
Az intenzív infravetők, hát ezek ilyen ledes mátrixok, azért kis vörös fényt adnak, tehát azért meglátjuk. Tehát szemben is lehet látni, meg nyilván van egy alapja, tehát nem lehet teljesen elrejteni, az működik. Igen. De azért ennek is korlátos, mint mindennek a használata, hogy fölhívnám a figyelmet, és lehet, hogy majd valamikor témába be is vehetjük az úgynevezett főkamerát. Mert igazániból ugye, amik most vannak helyzetek, tehát egy határszakot kell írni éjjel-nappal. Ugye ott azért, hát egyrészt az infra is korlátos, mert azért végtelen távolságot nem tudunk vele átidalni, viszont a hőkamera, ami egy teljesen más felépítésű, másként feldolgozó eszközt használó kamera, az viszont észrevesz mindent. És erre volt kísérletünk is, azt próbáltuk megcsinálni, hogy megnézzük, hogy meddig tudja például a hőt egy ilyen hőszigetelő ruha, mondjuk egy síruha megtartani egy emberbe. Tehát fölöltözött az erdőbe, és megpróbált úgy kijönni, hogy a hőkamera ne vegye őt észre, egy darabig tudott jönni, ahogy elkezdte a teste melegíteni a ruhát, és átjött egy kis különbség is, amit a kamera meglát egy-két fokot, abban a pillanatban az alak gyönyörűen látható volt. Tehát igazán, hogy a sötétbe kell megfigyelni, és legalább annyit kell tudnom, hogy ott egy alak mozog, akkor azt kombinálják a videokamerát és a hőkamerát, és akkor biztos a dolog. Egyébként meg autóban is használják, ezt bizonyos márkák, luxus márkák ezt már adják, hogy nem csak tolatókamera van benne, hanem van egy hőkamera is a kocsiba, és előre látja, hogy amikor megy az erdő szélén a vezető, akkor ha egy szarvas vagy valami vaddisznó közelít, akkor a hőkamerában látszik, hogy ő ott van a három fával beljebb az úttól, és bármikor kiléthet. Csak hogy arról ne is beszéljünk, így van elemzés, hol melegszik, gyulladt területek, testrészek, tehát azért mondom, hogy egy nagyon érdekes alkalmazása a jövőben a hőkamera megérne egy külön, teljesen külön előadásodat. Megpróbáljuk, hogyha ez érdekes téma lehet. Egyébként nagyon érdekes téma az építőiparban is, hőtanúsítvány. Beszereznek ilyen kis kamerát, és kombinálják a képpel, és csinálnak belőle egy kis riportot, hogy hol vannak a hővidak. Tehát millió egy helyen az életbe használják.
Csőkamerát?
Annak is van, két helyen van az a szabványos csavar, tehát ugyanazzal a kontrollal, amivel egyébként bármilyen boxkamerát, csak az egyszerűség kedvéért meg a fantáziája hívjuk csőkamerának, de ez egy optikával egybeépített fix kamera. És két helyen lehet, mint az összes többinek felelősített, vagy tetején, vagy alján, akkor tudni, milyen kontrollal. Ugyanaz.
Amennyiben több kérdés nincs, tehát megköszönöm minden, hogy járványnak.
Akkor kérdés, akkor én kérdeznék egyet, hogy egy lakásban, vagy tehát hány kamera ilyen darabot gyakorlatban
között? Hát nincs az, hogy kell, a feladat, hogy mit akarok. Tehát, hogyha van egy kalitkám, és ott akarom a kismadaramat nézni, ha éppen Bahamákon nyaralok, akkor nyilván egy. Ha valamilyen elrendezés van, amit figyelni akarok, most ha egy biztonságtechnikai szempont, akkor lehet, hogy kell a bejáratra, kell a garázsra. Ha a dolgozószobámban akarom nézni, hogy mit említek, hogyan, tehát szobánként egyet vagy kívánok.
De mondjuk egy jó lakásban a betörés több
helyen, mert kaplakon, szetőtőben, kérdezd
meg a
kérdezőt. Hát, elképzelhető 3-4 kamera.
Az egyik kapcsolat
kérdezd meg a kérdezőt. Ő biztos jobban tudják, aki járatos a kaplakon ajtón át, igen.
A viselhetségünk
nem sokkal. Nem, hát attól függ, tehát lehet többet is, nyilván 4-5 kamera is lehet egy villaépületben, mert figyeltem a garázst, a másik kertet, a főbejáratot. Bizonyos ablakokban erdély, ha van, ugye, tehát nagyon sok minden lehet. Nyilván lehetett észszerűsíteni is, mert nem kell állandóan mind az 5-6-8-10 kamerát rögzítenem, hanem ha mozgásérzékelőkkel föl van szerelve, vagy riasztóval, akkor azt a kamerát így nyitja sorba, ahol éppen mozgást tart, mert lehetetlen sorolni, de ez attól függ, hogy mit akarok csinálni. Nyilván vannak egyszerűbb, olcsóbb kamerák, de sok mindent lehet csinálni. Ez egy kombinált kamera, ami talán lefedi az összes lehetőséget, ami házban van, tehát vezetékes, vezeték nélküli internettel. Azzal, hogy mozgatni lehet, programozni lehet, hogy mit vázol, ez önmagában legalább 2 vagy 3 kamerát ki tud vázolni. És akkor még plusz ugye a mozgás érzékelője van, hogy aktivizálni kell. Akkor, amit nem említettünk, talán még, hogy ennek van beépített mikrofonja is, tehát igazándiból lehet gyereket figyelni, például alvás, vagy bármi. De vannak olyan családi alkalmazás, ami nem biztonságtechnika, hanem hát egyéb. és nyilván itt gyerekfigyelések, gyerekszobák különnek, ha történik valami, vagy most többen ott játszanak, az valami hangoskodás jön az idő, felfigyel rá.
Szóval figyelés esetében a rájövetni gombra, ahogy a Bence mondta.
Igen, akkor ki lehet a képet kapcsolni, be lehet programozni, hogy mikor.
Most összegyünk ott azt a gombot, akkor hogyha a piros lámba kigyullad, akkor nincsen adás.
Ja, igen. Ezek személyiségi jogok, igen. Igen. Hát erről a múltkor beszéltem, ilyen intelligens megoldások, hogy még arra is képes a profi kamera, hogy az alakot magát kiveti, csak a hátteret mutatja, és azt figyeli, hogy valaki most ott hagy, vagy elvitt valami tárgya. Az, hogy ki mozogat, nem is akarom, nem is tudom rögzíteni, hogy például ilyen törvényi előírásokat ne tekintünk meg, hogy személyiségi jogok. Akkor már nincs több kérdés, akkor most nagyon köszönöm.
Ha nem kérdésem, már jel a
kérdés,
nem kérdésem.
Hát ő is. Nem kérdésem.
Nem kérdésem. Nem kérdésem. Nem kérdésem. Nem kérdésem. Nem kérdésem. Nem kérdésem. Nem kérdésem. Nem kérdésem. Nem kérdésem. Nem kérdésem. Nem kérdésem. Nem kérdésem. Nem kérdésem. Nem kérdésem. Nem kérdésem. Nem kérdésem. Nem kérdésem. Nem kérdésem. Nem kérdésem. Nem kérdésem. Nem kérdésem. Nem kérdésem. Nem kérdésem. Nem kérdésem. Nem kérdésem. Nem kérdésem. Nem kérdésem. Nem kérdésem. Nem kérdésem. Nem kérdésem. Nem kérdésem. Nem kérdésem. Nem kérdésem. Nem kérdésem. Nem kérdésem. Nem kérdésem. Nem kérdésem. Nem kérdésem. Nem kérdésem. Nem kérdésem. Nem kérdésem. Nem k